Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Magasztallak téged, Istenem, áldom nevedet mindörökké. Minden nap áldalak téged, dicsérem nevedet. Nagy az Úr, méltó, hogy dicsérjék, nagysága felfoghatatlan. Nemzedékről nemzedékre dicsérik műveidet, hirdetik hatalmas tetteidet. Fenségeden, ragyogó dicsőségeden és csodálatos dolgokon elmélkedem én is. Elmondják, mi félelmetes hatalmad, felsorolom nagy tetteidet. Áradoznak emlékezve jóságodra, örvendezek én is igazságodban és irgalmadban. Imádkozzunk. Uram, ébreszd egyházadat, hogy kezd rajtam. Építsd gyülekezetedet, és kezd velem. Békességed örömhírét juttasd el mindenütt a földön, és kezd nálam. Gyújtsd meg szeretetet tüzét, Uram, minden szívben, és kezd bennem. Amen. Kedves testvéreim, a mai reggeli áhítatunknak egyetlen vers az alapigéje, amelyet megírva találunk Pál apostolnak a korintusi gyülekezethez írt első levele 16. fejezetének 14. versében. Pál apostol a levél végén, mint egy búcsúzóul összefoglalva mindazt, amit a korintusiak lelkére kötni így írt, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Nagyon könnyű megjegyezni ezt a mondatot, a jobbak, akik a Bibliát ismerik bizonyára, ezt az igét is jól a szívükbe zárták már. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Nem túlzás ez? Minden dolgotok. Hát melyikünket ne fogna el néha az indulat, akkor olyat mond, amit maga is később megbánt. Melyikünk ne mérgelődne, ha nem is mondja ki, eseményeken, jelenségeken, akár a családon belül, akár a társadalomban, és akkor elhagy bennünket a szeretet. Nem is az a baj, hogy elhagy bennünket, hanem az a baj, hogyha nem hívjuk vissza. Minden dolgotok szeretetben történjék. Amikor Pál ezt leírja a korintusi gyülekezetben, meglehetősen zavar, zilált viszonyok voltak. Ha gondolattartományunkba el akarjuk helyezni azokat az eseményeket, amelyek Korintusban történtek, akkor csak néhányat említek. Rendkívül nagy feszültség volt a szegények és a gazdagok között. Ugyannyira, hogy az úrvacsorához, amikor együtt járultak, utána pedig volt az agapé, akkor voltak, akik gazdag emberek lévén dőzsöltek, és voltak, akik semmit nem tudtak magukkal hozni. És az apostol azt mondja, az pedig lehetetlen, hogy a gyülekezetben az egyik dőzsöl, a másik pedig éhez. De ezt el kellett mondani, mert a gazdagok maguktól erre nem jöttek rá. Mint ahogy a világ 8%-os gazdagai, akik a javak 80%-át birtokolják, nem jönnek rá arra, hogy ebből valamit osztani kellene azoknak, akik éppenséggel elhagyják Afrikát, vagy a Közel-Keletet, mert nincs mindennapi kenyerük. Az lehet, hogy nem keresztények, persze, ez a 8%. De térjünk vissza az eredeti korintusi viszonyokra. Tény, hogy ezen a világon akkor is, ma is voltak olyan gondok, amelyeket a keresztény gyülekezet igyekezett megoldani, de például Korintusban, és ez csak egy helyen fordul elő a Bibliában, valaki a mostoha anyjával élt házasságban. Első korintusi levél 5. fejezete, és az apostol azt mondja, hogy tűrhetitek meg. Csak utalok arra, hogy erkölcsi gondok akkor is voltak, és ma is vannak. Tovább lehet részletezni mindazokat a kérdéseket, amelyek a korintusiaknak a mindennapi kérdéseit és mindennapi életét befolyásolták. Még két feszültségre utalok, az egyik voltak zsidók és görögök. azért a zsidóknak a jelenléte a gyülekezetben korán sem volt a görögök számára természetes, mint ahogy a görögök jelenléte a zsidók számára sem volt természetes. Nem akarom én ezt most kiélezni, se magyar nemzeti viszonylatban, sem egyházi viszonylatban, csak arra utalok, hogy a magyar evangélikus egyháznak ugye német, szlovák és magyar eredetű gyülekezetei vannak, és hát bizony ez most békességben és normál keretek között történik, nincs, bátran mondhatjuk, nincs nemzetiségi feszültség az egyházban, de 200 évvel ezelőtt volt. Meg még 1870 körül is volt. Gyakorlatilag a 20. század elejére csendesedett ez el, Trianon pedig végképp eltekintetben hát sajátos helyzetet teremte. A történelem ismétlődik a tekintetben, hogy egymás nemzetiségét vagy másságát olykor nehezen viseljük. És volt még egy utolsó feszültség Korintusban, jelesül voltak analfabéták, írástudatlanok, és voltak művelt görög filozófusok. Az ismeretbeli, vagy tudásbeli, ezzel esetleg együttjáró anyagi különbségek is okozhatnak a gondot az egyházban, a keresztények között is. Éppen ezért írja az apostol azt, hogy minden dolgotok szeretetben történjék, mert a feszültségek kikerülhetetlenek. De hogy hogyan kezeljük őket, az korán sem mindegy. Mert lehet haragosan, lehet indulattal, lehet csak magunk javát nézve, vagy tudomásul véve, hogy ők is Isten teremtményei. Hogy gondolattartományunkban úgy helyezzük el őket, mint akik épp úgy nem véletlenül születtek erre a világra, mint mi. És ahogyan mennünket sem kérdeztek meg, hogy a világra akarunk-e születni, vagy sem, úgy ugyanúgy a másikat se, következésképpen egymásnak vagyunk teremtve ezen a világon. Éppen ezért, ahogy Isten mindenki iránt szeretettel viselteti, következésképpen egymás iránt is csak szeretetben tudunk együtt élni, és ehhez még túl nagy hitre nem is lenne szükség. Mert ezt be lehet látni. Nehezen veszik tudomásul, de a józan ész elegendő volna. Egy dologra nem elegendő a józan ész. Mi lehet az? A szeretet forrását megtalálni. Mert az maga Isten. Ugyanis a miénk elfogy. Ahogy említettük, a türelmünk, a belátásunk. Esetleg az önzésünk úrrá lesz rajtunk, elfogultak vagyunk önmagunkkal szemben. De ha Istenhez menekülünk, akkor ő tudja az indulatainkat csendesíteni, az értelmünket arra a belátásra juttatni, hogy a másik Isten teremtménye, sőt, Isten megváltotja, sőt, Isten arra vár, hogy ő is Isten gyermeke legyen, mint mi is, és hogy az embernek legyen ideje az élet mindennapi tarka kavalkádjából elcsendesedni, és a leverő lárma zajából ide menekülni, például Pilis Csabára, hogy az ember Istennel találkozzék, hogy vele újra feltöltődjön. Mert hiszem azt, erről meg vagyok győződve, hogy mindegyikünkön ez az ige változást tud véghez vinni, rajtunk ige hirdetőkön is, és az ige hallgatókon is. Nevezetesen, hogy komolyan vesszük, elfogadjuk, hogy minden dolgunk szeretetben történjék, mert Hordi Billedictu, ez még nekünk is jó. Hát nem jobb békességben együtt élni, nem jobb szeretetben együtt lakni, nem jobb együtt dicsérni Isten rögtön reggel azzal kezdve a napot, mint sem, hogy az ember haraggal, bosszankodva, mérgelődve induljon el a nap kezdetén, aztán legyen rossz hangulata egész estéig. Azt hiszem, hogy éppen ezt jelenti az, hogy az ember otthon is kezébe veszi a bibliaolvasó útmutatót, kinyitja a Bibliát, és ott már is töltést kap, indítást kap, hogy Istennel tudjon együtt élni, más indulattal, csendesebb szavakkal, elégedettebb lélekkel, és hát jobb cselekedetekkel is. Ezért fontos, hogy az ember rátaláljon Istenre, hogy tényleg minden dolgunkat szeretetben vigyük végbe, szeretettel kezeljük. Feszültségek közepette nem lehet igazában élni, mert a feszültség, ahogy ma divatosan szoktuk mondani, növeli a stressz hatást, a stressz hatás infarktust okoz, rossz esetben még agyvérzést is, és lebénultan élni, betegséggel bizony nagyon nehéz, nem csak nekünk, hanem adott esetben a környezetünkben is nehéz ez. A szeretet forrása tehát maga Isten, ezért keressük, ezért van Isten tisztelet. Én azt gondolom, egészségesebb lenne a magyar társadalom, ha nem a 10%-a csendesedne a vasárnaponként, hanem mondjuk az 50%. Mint ahány különben magát többé-kevésbé vallásosnak is gondolja. Mert testi, lelki és szellemi hatások egymással kapcsolatban vannak, ezt ma már az orvostudomány is egyértelműen állítja, hogy ahol nincs rendben a lélek, ott a testben betegségek vannak, ahol nincs rendben a test, ott valahol lelki gondok is előzetesen megjelentek már, ezt szinte minden nap hallhatjuk, ha jó rádiót hallgatunk. Minden dolgotok szeretetben történjék. Még egy kérdésre válaszolunk, hogy tulajdonképpen mit is jelent már most konkrétan ez a szeretet. Elismerő szavak a másik felé. A pedagógia egyértelműen mondja, hogy nem az a jó tanár, aki állandóan a hibákra mutat rá. Nem az a jó tanár, aki az illető tanuló hiányosságait sorolja föl. Nem az a jó tanár, aki felfedezi, hogy milyen képességei vannak a gyermeknek. És ezzel úgy fogadja őt, mint aki neki munkatársa. Mert hogy a tanár elismer engem, azt jelenti, hogy egyenlő partnernek tekint. Nem csak a pedagógiában van így, a házastársak között is lehet ezt mondani, hogyha túlzottan sós a leves, akkor nem biztos, hogy ezzel kell kezdeni az ebédet, hanem talán azzal, hogy egyébként jó íze van, ugye? Elismerő szavak. A főnök is észreveheti a beosztottjának minden gyengéjét, mulasztását, de biztos, hogy eredményesebben tudja jobb munkára sarkalni, ha azt mondja, hogy mi volt eddig jó a feladatait között. Nincs ez másként semmilyen emberi kapcsolatban sem, és biztos, hogy a szeretet az elismerő szavakban nem hazudni kell, bocsánat, csak fölfedezni a pozitívumot. És ha amikor megdicsértük, akkor lehet, hogy rá lehet mutatni arra is, hogy ha még ezt is hozzáteszed, akkor még jobb. Mert hát ez is hozzátartozik az élet. Az elismerő szavakon túl az ember gesztusai is kifejezhetik a szeretetet. Ha egy betegnek megfogjuk a kezét, az érzi, hogy nincs egyedül a beteg ágyon. De ha csak a vállára tesszük a kezünket, akkor is tudja a másik, hogy valahogy mellém áll. Föl akarja vállalni az én sorsomat, az én gondjaim megoldásában lehet rá számítani. De egy meleg tekintet is. Hányféle ember zordon nézéssel járja az életet, és szinte megijedünk tőle a rájuk. És ehelyett, ha az ember barátságosan tekint valakire, örül pláne, ha találkozik vele, ha ismerős, mint ahogy ezt itt mi azért átéljük, az már a szeretetnek a jele. Mert nem nagy dolgokra kér minket Isten először, hanem kicsikben mutatkozik meg a szeretet. Ez az, ami minden nap mindenkinek megadatik, csak gondolni kell rá, és a törődésnek olyan formája, ami az életet kedvesebbé, elviselhetőbbé, szebbé, merjük kimondani, boldogabbá teszi. Elismerő szavak, érintés és sugárzó tekintet. És még valami, hogy tudnilik, nem tudunk egymás ellen nem vétkezni, és ezt a helyzetet csak egy dolog tudja feloldani, a megbocsátás. Ez a legnehezebb, mert az előzőeket pusztán humán forrásból is el tudjuk fogadni, és meg tudjuk élni. Egy kis emberséget, egy kis koncentráció kell hozzá, de megbocsátani. Én mindig megdöbbenek, amikor odaállítanak valakit az ítélőszék elé, mert történetesen 1944-ben a holokauszt idején vétett, méghozzá föltehetően súlyosan. Természetesen ez az ő egyéni felelőssége és egyéni múltja. De akkor döbbenek meg még jobban, amikor ott áll valaki, aki ellen nem vétettek, legfeljebb a nagyapja ellen, vagy az anyja ellen, azt mondja, én nem tudok neki megbocsátani. Neki rossz. Mert amíg magunkban gyűlöletet hordozunk, amíg magunkban rossz érzést hordozunk, amíg úgy véljük, hogy én külön vagyok, mint ő, addig nincs az ember személyiségben harmónia, addig nincs békesség, addig nincs boldogság. Mert arra kell gondolnunk, ha netán mi lettünk volna abban a helyzetben, amiben a vétkes volt, vajon hogy tettünk volna? Ki tudja? Elméleti a kérdés, de az emberi indulatok, az emberi hajlamok egyformán megvannak, jók és rosszak mindenkiben. Ezért mondja Jézus is a hegyi beszédben, hogy ne ítélj, hogy ne ítélj. Következésképpen nincs más életrendező elv ezen a világon, mint a megbocsátás. És ez nem egyszerűen vallásos fogalom, hanem egy legmélyebben az Isten által adott ajándék, a legnagyobb ajándék, ahogyan Isten megbocsát nekünk, úgy szabad nekünk is egymásnak megbocsátani. A vétkek között emberi rangsorolás szerint van különbség, de lényegük szerint nincs. Mert mindegyiket csak megbocsátással tudjuk elrendezni. Én azt gondolom, hogy nem menne 63%-a a házasságoknak gajra, hogyha tudnának a házastársak egymásnak megbocsátani. Mert van mit. De kölcsönösen van mit. És nincs értelme mérlegelni, hogy az egyik vagy a másik vétett nagyobban. És tudjuk azt, hogy a házastársak még csak-csak kiheverik a vállást. Pláne ha másodszor vagy harmadszor jobban sikerül, mint először. Ilyen is van. Volt egy ügyvéd ismerősöm, mindig azt mondta, hogy én boldogan elválasztom az elsőket, mert a második mindig jobban sikerül. Hát ez nem annyira keresztény ötlet. Lehet, hogy gyakorlati tapasztalat, mert másodszorra egy jobban megválasztja az illető, kettő rájön arra, hogy ahogy eddig viszonyult az első feleségéhez, a másodikhoz már úgy nem lehet, mert akkor megint elválna. Tehát bölcsesség, emberi logika lehet benne, de egyéb iránt, ha épp úgy megbocsátott volna az elsőnek, mint a második kész, valószínűleg a gyerekek nem szenvednék, mert azt látjuk, hogy a gyerekek szenvednek emiatt első renden. Pedig mindig azt mondjuk, hogy a gyerek ér mindent. Hát tényleg kellene mindent, és ennek legfőbb jele az volna, senki ne haragudjon rám, én nem tudom, hogy ki hanyadik házasságban él itt a jelenlevők között. Elméleti, de mégis gyakorlati a gondolat. Végül is a feszültségeknek nincs más feloldása, mint a megbocsátás. Ijész Gyulának van egy szép epigrammája, az így hangzik, hogy reszkes ellenem, szörnyű a fegyverem, megbocsát. Ez az egyetlen fegyver, amit szabad használni. Ez az egyetlen, amivel lehet a másikhoz közeledni. És én azt hiszem, hogy akkor levesszük a másikról a terhet, és minden megoldódik, ha azt mondjuk, igen, kész vagyok. Tudnék, lehet, hogy miattam vétkezett. Mert az az akció-reakció mindig összefüggésben van egymással. Mi is volt az ige, ki emlékszik rá? Minden dolgotok szeretetben történik, és menjen végbe. Hát ez jelenti, végsősoron azt jelenti, hogy tudjunk megbocsátani. Lelói Bernátnak, a középkori szerzetesnek van egy szép verse, lehet, hogy némelyek már hallották tőlem, mert szívesen idézem. A szeretet az élet, minden jóban ez a lélek, az egy szükséges dolog, nélküle nincs semmi érték, és hiányos minden mérték, és üresek az éjjónak. Mármint a világ szeretet nélkül, nyugodtan alkalmazhatjuk a megbocsátásra, hogy megbocsátás nélkül nem tudunk élni, üres marad a lelkünk, és boldogtalanak leszünk. Olykor neurózisba, máskor pesszimizmusba, rossz esetben öngyilkosságba menekülhet az ember, idézőjelben emiatt. Ezért Pál a korintusiaknak is, akik ugye sok feszültségben éltek, és érdekes módon ezek a feszültségek napjainkban ma is megvannak köztünk a társadalomban, mondja, szeretetben kezeljétek a feszültségeket. Szeretetben történjék minden, amit föl lehet oldani. Ez alapvetően különbözik a mai világ metódistától, mert mit látunk? Erőszakot, háborút, haragot, vitát afölött, hogy kivégezzük-e azt, aki éppenséggel súlyosan vétkezett, tehát halálbüntetés legyen a vége, vagy ne legyen. A Biblia alapján csak azt mondhatjuk, hogy ha nem mi adtuk valakinek az életet, nincs jogunk tőle elvenni. Egy, kettő, ha mi nem veszük el tőle, akkor az utolsó pillanatig esélye van az illetőnek, hogy Istenhez térjen. És van ilyen, hogy valaki az utolsó pillanatban találja meg az Urat. Ezért a halálbüntetést keresztény alapon nem lehet elfogadni, még akkor sem, hogyha a középkorban többek között Luther is helyeselte. Na nem azt, hogy mi öldököljünk, hanem azt, hogy a világi hatalmaknak joguk legyen. Tehát más társadalmi viszonyok voltak, és más életkörülmények, azon túlmenően, hogy ugye mi ugyan részint luteránusoknak is mondjuk magunkat, de Luther követők vagyunk. Nem. Jézus követ. Nagy különbség. Vagyis minden tiszteletünk mellett is a luteri gondolatokat felülírja Jézus szava. Minden dolgotok szeretetben történjék, ezen a napon is, és egész életünkben imádkozzunk. Úrunk, köszönjük, hogy nem hagysz bennünket magunkra, akkor sem, amikor feszültségek között kell élnünk, amikor kérdések gyötörnek, vagy a másikkal van valamiféle fejedelmi vitánk. Köszönjük, hogy a szeretetet kínálod, ahogyan te magad is nem bűneink szerint ítélsz, hanem megbocsátasz, nem vétkeinkre nézel, hanem Krisztus keresztjére, a szeretet legfőbb forrására. Adj erőt hát mindannak megvalósítására, amire biztatsz. Te vagy a forrás, mi pedig belőled élünk, mint a szomjas vándor az italból, vagy az éhes gyermek az ételből. Áld meg napunkat, mindazokat, akik itt szolgálnak közöttünk, és áld meg minket is, hogy tarsajunkba magunkkal vigyük, amivel te megajándékozol, és továbbadjuk otthon, családban, gyülekezetben, szomszédaink között, az egész társadalomban. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsássunk vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésre, de szabadj is meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, amely minden emberi értelmet felülmúl, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.